Rendben. Isten hozott mindenkit. Nagyon hálás vagyok azért, hogy itt vagytok. Tényleg. Ez nem kicsi dolog. Hányan gondoljátok, hogy ez kicsi dolog? A kereszt része, tudom, igen, igen. Hogy remélem, hogy erről beszélni is fogunk ma, hogy a hit hallásának nagyon nagy jelentősége van. Ugye nagyon sokszor gondolkozunk azon, hogy rendben hívőnek lenni mit jelent, és pont a zsidókhoz írt levél ezzel foglalkozik, ugye, hogy mit vár el Isten tőlünk, és olyan egyszerű, amit elvár tőlünk. Azt mondja, hogy hidd el, amit mondok, vegyél komolyan. Én azt mondom, hogy megszabadítlak, és te mit mondasz erre? Dehogy is szabadítasz meg. Ez az, amikor nem hiszem el, ugye? És amikor elhiszem, az meg az, hogy fú, köszönöm, meg fogsz szabadítani. Ezt ígérted, és én ezt elhiszem, ez valóság. Ez egyik, amit tehetünk hívőként. Ez a dolgunk, komolyan venni, amit ő mond. De hogy tudom komolyan venni, hogyha nem tudom, hogy mit mondott? Ha nem tudom, hogy mik az ígéretei? Ha nem tudom, hogy ő kicsoda? Hogy ő hogy gondolkozik? És erről szól a hitnek a hallása. Ugye, rómaiakhoz írt levél 10-17, a hit hallásból van. A hallás pedig Krisztus beszédei által. Úgyhogy te most itt vagy, és reményeim szerint a Bibliát fogjuk olvasni, és Krisztus beszédeit fogjuk hallgatni. És ez nem kicsi dolog. Ez nem kicsi dolog. Ez a könyv, ez nem csak a Biblia, hanem ez a könyv az élő ige. A testé lett ige, írásban, Jézus Krisztus betűkben. Amikor azon tűnődünk, hogy hogyan tudunk belekóstolni az örökkévalóságba, akkor ez a válasz. Az örökkévalóság Isten igéjének, a Biblia szavainak a hittel való hallásán keresztül lép át a háromdimenziós, négydimenziós világunkba. A hittel való halláson keresztül manifesztálódik a mennyország itt a Földön, benned, azzal, hogy hallod ezeket a mennyei beszédeket, és hitet keversz hozzá. Amit most teszel, az igazából minden, amit tehetsz. Oké? Kicsit leegyszerűsítve, de ez a lényeg. Mert az a beszéd, ami eljut a szívedbe, és ott meggyökerezik, az utána gyümölcsként meg fogja teremni mindazt, amit a vallásos ember saját erőfeszítésből akar megcsinálni. Gyümölcsként fogod megteremni Isten szelleme által, abból az igéből merítve, amit hallottál és a szívedbe zártál. Úgyhogy az, hogy itt vagy, az, hogy kezdtük? Nem egy kis dolog. Nem egy kis dolog. Úgyhogy hálás vagyok, és jól tetted, hogy eljöttél. Oké. Mit szólnátok egy imához? Mekkora esélyünk van arra, hogy szellemiek leszünk? Jelenleg? 20-25%? Meg kicsit beszéltem, ez már segít. De az ima segít. Oké, ez a másik, amit tehetünk, hogy mondtuk legutóbb? Komolyan beszélünk Istennel. Tehát tényleg azt gondoljuk, hogy most megszólíthatjuk, és éppen ezért szeretném, hogyha a Péter imádkozna az óráért. De csak nem baj, csak hangosan, hogy a többiek is hallják. Köszönöm szépen.
Mennyi atyánk, köszönjük neked ezt a mai napot is.
Zsidókhoz írt levél, 4. fejezet, 1. vers. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le nem maradjon erről. És itt hagytuk abba múlt órán, még egy pár verssel mentünk tovább. Még nem teljesedett be az Isten nyugalmába való bemenetel, és ez azt jelenti, hogy nem zárult le. Ez egy nyitott ajtó. Mindannyiunknak van esélye bemenni Isten nyugalmába. Ámulatos. Ugye hányatoknak fontos a nyugalom az életben? Oké, hányatoknál van a nyugalom valamilyen szinten megtámadva? Hányatoknak nehéz a nyugalom hétköznapi megélése? Így van, a nyugalom az egyik dolog, amire teremtve lettünk. Ez az, amire annyira vágyunk ott legbelül, nyugalom. És ekközben egy olyan világban élünk, ahol sosincs nyugalom, ahol egyre nagyobb az őrület, de ahol csak egyszerűen az állandó veszítésből eredően folyton van okunk a nyugtalanságra, az aggodalomra, a félelemre, a bizonytalanságra. Állandóan veszítünk, észrevettétek? Persze, hogy ne, tudom. Időt, például időt folyamatosan. Öregszel, ne haragudj. Még te is, Gergő, öregszel. Keresel egy kis pénzt, elkezded költeni. Mit csinál a pénz? Fogy. Bizony fogy. Normális esetben. Ha csak Isten nem áld éppen úgy, hogy minél többet költesz, annál többet keresel. De a lényeg az az, hogy és gyengék vagyunk, kicsik vagyunk. Úgy értem, a nyugalmat annyi fajta és féle fenyegetés tudja megzavarni. Ugye? Sok romantikus elképzelés. Nemrég nősültem. Na jó, hát picit már régebben volt, de nem sokkal. Tehát úgy értem, 14-15 hónapos a lányom. És hát emlékszem, ugye? Meg hát most is. És ott van a fenyegetés, hogy a felhőtlen boldogság egy nap elmúlik. Ugye? Hol az a nyugalom, ahol én egy kapcsolatban megnyugodhatok. A kislányom aranyos, tündéri, nemrég még egy csecsemő volt, most már kis rövid nadrágban vagányan mászkál a lakásban, és mindenre mutogat, intézkedik, kidobja a telefon, a kanalakat, nélkülözhetetlen iratokat semmisít meg rendkívüli hatékonysággal. Nem sokára 10 éves lesz, 18, megnősül, és eltűnt. A férjhez megy. Remélem legalábbis. Oké. Okay. Tehát, hogy annyi minden nyugtalaníthat minket az életben. De Isten azt mondja, hogy neki van egy nyugalma, amire minket teremtett. Egy nyugalma, amiben bemehetünk, és ahol megnyugodhatunk a saját munkáinktól. Ahol reggel abban ébredsz, hogy nyugalom van, ámulatos. Ez az, amiben egy ember kreatív tud lenni. Ez az, ahol ereje van. Ez az, ahol élhet. A nyugalom nagyon sokunknak a célja, az álma, hogy egyszer majd elérjük, és Isten azt mondja, hogy ez kellene, hogy legyen a kiindulási alap. De nem az. És ezt tudjuk, nem az. És itt a figyelmeztetés, hogy igyekezzünk, hogy erről a nyugalomról le ne maradjunk. Mert megtörténhet. Megtörténhet velünk, hogy miközben ott van egy ajtó nyitva, amin ha bemegyünk, a nyugalom helyére jutunk, holott az ajtó ott volt, úgy éljük le az egész életünket, hogy nem mentünk be rajta. Oké? Okay? Ilyen ennyivel a gólvonal előtt, de mégis egy értelemben vesztesen. Oké? Okay? Hívőként nyugtalanságban. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, az örömhírt. Mondtuk, hogy itt ez nem a megtérésről szóló evangélium, ha bár az is egy örömhír, hanem az az evangélium, amely a Krisztussal való győzelmünket jelenti, ami azoknak jár, akik komolyan veszik őt. Ez feltételes. Nekünk is hirdették. Van egy győzelem Istennel. Hívő vagy? Igen, oké. Okay. Benne élsz abban a győzelemben, ami a tiéd, azáltal, hogy hívő lettél? Hát, hogy kell abban élni? Itt jön a válasz. De nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Itt a válasz. Ha lemaradok erről, miért maradok le? Mert nem hiszem el. Ez ennyi, nem hiszem el. Ilyen egyszerű. Nem hiszem el. Aki, hadd mondjak egy példát. A férjed, a feleséged szeret. Oké? Okay? Tényleg szeret. Sose fog elhagyni. De te nem hiszed el. És féltékeny vagy, és stresszben élsz. Egy valótlan valósághoz viszonyulsz, ami ahogyan te képzeled, tényleg fenyegető, de nem igaz. Oké? Okay? Isten azt mondja, hogy győztes vagy velem. És ott van sok ezer ígérete. És a zsidókhoz írt levél is tárgyal egy csomót, maga tartalmazza. De ezeket el kell hinnem ahhoz, hogy hasson. Ugye, ez valóság akkor is, ha nem hiszem el, oké? Okay? Tehát a feleségem sose fog elhagyni, én ezt nem hiszem, 80 évesen a ráncos kezét fogom fogni, és azt fogom mondani, hogy hát milyen hülye voltam. Egész életemben attól féltem, hogy elhagysz. Igaz volt, hogy nem hagy el, csak nekem nem használt ez a valóság. Miért nem használt nekem? Mert nem hittem el. Mit olvastunk itt? Nekik is hirdették az evangéliumot, mint nekünk is, de nekik nem használt, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba. Itt hagytuk abba múlt héten. Mikor megyünk be a nyugalomba? Kik mennek be a nyugalomba? Mi. Mi. És itt a szerző magára is érti ezt. Miért? Mert hiszünk. Mert hiszünk. És a hit, és erről beszéltünk már, de hadd ismételjem meg, hányan vagytok, hányatoknak van erős hite? Álljon föl mindenki, akinek erős hite van. Te Tamás, tudtam, Tamás. Pedig állítólag a Tamás hitetlen. Na mindegy. Nem. Oké, neki erős hite van. De a maradékunkkal mi van? Nekem nincs erős hitem. Úgy értem, tehát nincs erős, nekem nincs, neked van, nekem nincs erős hitem. De kit érdekel, hogy mennyire erős a hitem? A hit nem erről szól. A hit az nem egy munkaprogram. Hányan voltatok itt tegnap az Isten tiszteletem? Pásztor Fodor János üzenete ámulatos volt. Nagy kegyelem, nagy Isten, nagy ajándék, és egy kicsi ember apró pici hite, amely belekapaszkodik ebbe a nagy Istenbe. Ennyi. Nekem kicsi hitem van. De van. Hogy értem? Én egy nulla vagyok, amit el lehet szúrni, elszúrok. Ha rajtam múlik valami, végem, de ha minden igaz, nem múlik rajtam semmi. Isten intézte el, és én csak azt mondom, hogy oké, okay, én erre számítok, én ezt komolyan veszem, én ebben bízom. Én egy kudarc vagyok, aki bízik abban, aki a kudarcot megmenti. És Krisztus erről szól az egész zsidókhoz írt levél, hogy ő a megmentő, ő a király fiú, aki sokakat vezet dicsőségre, ő a Melkisédek rendje szerint való főpap, aki mindenben megkísérteltet, kivéve a bűnt, és ezért együtt tud érezni velünk, akik gyengék vagyunk. Úgyhogy miben kell igyekezned? Hányan akartok jó emberek lenni? Oké. Okay. Óvatosan. Már itt már többen sejtitek, hogy nem akkor kell föltenni, amikor... Óvatosan. Oké. Okay. Hányan nem akartok jó emberek lenni? Ez is veszélyes, igen. Oké. Okay, én igyekszem, én szeretnék jó ember lenni, de ha a törekvésem az, hogy jó ember legyek, jó esélyem van rá, hogy kudarcot vallok ebben. Túl nagy feladat. Nem, ez túl sok nekem. Nem tudom megváltoztatni magam. És a jó emberséget amúgy is a hajamra kenhetem, ha nem szeretek úgy, ahogy Krisztus, ahogy 1 Korintus 13, a hajamra kenhetem. Ugye? De úgy ki tud úgy szeretni? Isten tud csak úgy szeretni. Úgyhogy ha igyekszel, úgy értem, ha minden nap törekszel valamire is, és azon gondolkozol, hogy tudod, valami miatt ostorozod magad, hogy nem csinálod, tudod? Akkor vigyázz, hogy mit nevezel ki erre a pozícióra. Az egyetlen dolog, amivel érdemes igyekezni, ami méltó arra, hogy foglalkozz vele, amit ha nem csinálsz, akkor lehet egy kis bűntudat, hogy nyugodtan komolyan venni Krisztust és az ő ígéreteit. Hinni. Oké, okay, ez ebbe igyekez. Reggel fölkelsz, ahol rossz ember vagyok, rossz ember. Most se fogom olvasni a Bibliát. Nem baj, bízol Krisztusban? Hiszel? Hát, hiszek én, de hát nem vagyok elfogadható, mert nem olvastam a Bibliát. És igaz, jó olvasni a Bibliát, de nem a te teljesítményedről szól ez, hanem arról, hogy Uram, azt a jó munkát, amit te elkezdtél bennem, azt te be is fogod végezni. És én ebben bízom. Erre az egy versre emlékszem. Semmire nem emlékszem a Bibliából. Erre az egy versre emlékszem. Hogy azt a jó munkát, amit te elkezdtél, azt el is végzed, és én ebbe kapaszkodom. Tudod? És igyekszem ráfeküdni erre. Oké, mint a hajó törött, amikor talál egy mentőtutajt. Mit csinál? Nem hiszek én ebbe, tudod? És tovább úszik. Nem, fölkapaszkodik rá, és kipiheni magát rajta. Ez az, amit nekünk is tennünk kell. Föl kell kapaszkodnunk Isten ígéreteire. Na de mi van, ha nincs is Isten? akkor az cik. Úgy értem, akkor gáz van. Úgyhogy a hitünk első lépése, ahogy a zsidókhoz írt levél 11 is mondja, az első témája a hitünknek az az, hogy van-e Isten? És hogy ő az-e, akinek a Bibliában leírja magát. Mert ha nincs, ha nincs, akkor van-e alapja bármilyen későbbi következtetésnek? Hogy a nem létező Isten ígéreteibe bízunk. Amik mit csinálnak? Nem léteznek. Úgy értem, a Dili házban pont ilyen emberek vannak. Tehát, hogy mi azért hiszünk, mert tudjuk, hogy ő létezik, és tudjuk, hogy nem hazudik, és tudjuk, hogy a Bibliát ő írta, és bizonyítékok ezrei támasztják ezt alá. Ha nem vetted még az apologetikát, akkor vedd, föl van az interneten is. Tehát intelligens embernek nincs alapja arra, hogy azt mondja, hogy ez nem valóság. És hogyha azt mondod, hogy igen, akkor intelligens ember módjára igazolt, hogy igazad van. És ha nem tudod igazolni, akkor nézd meg azt az igazolást, ami az igazát igazolja mindennek. Én nem lennék itt, hogyha nem tudnám, hogy van Isten. És ez a tudás nem egy szubjektív tudás, hogy hát én így nevelkedtem, és van egy ilyen belső érzésem, hogy ez szerintem igaz lehet, és hát én így élek. Ja. Nem, ez valóság. Ateista ember voltam, aki büszke volt rá, hogy ateista, és abból lettem hívő, mert az információ meggyőzött. És ha ez a könyv igaz, és Isten nem hazudik, és minden ígérete igaz, akkor neked, a te dolgod az, hogy ezeket komolyan vedd. Úgyhogy ne amiatt legyen bűntudatod, hogy nem vagy elég jó ember. Ne azon igyekezz, hogy megjobbítsd önmagad, hogy az úttörő mai jó tettét végrehajtsd, hanem abban igyekezz, hogy elhidd Isten minden ígéretét. Hogy megmaradj az ő szeretetében, mert ez történik, ahogy elhiszed az ígéreteit. Ez a könyv az ő szeretet levele. Vedd komolyan. És itt nyugodtan lehet szigorú magaddal. Néha megérdemlünk két nagy pofont, tudod? Nyávogó, hisztis gyerek vagyok. Nem szeretnek, elhagyott, ez a hazugság, nem igaz. Ébresztő. Isten veled van az első pillanattól az utolsóig, minden ígérete igen és ámen, és nem az a gondod, hogy Isten elhagyott, hanem az, hogy elfelejtetted, hogy mit tett érted. Sokszor azért élünk nyomorultul, mert nyomorultul gondolkozunk. És a nyomorult gondolkodásunk egy nyomorult életre ítél minket. És te vagy a felelős, hogy nem lépsz ki belőle. És tudom, ismerem, hogy amikor egy gondolat szokássá válik, és nem tudok tőle szabadulni, akkor nem tudom elengedni. De igenis, hogy itt vagy, hogy hallgatod Isten beszédeit, azok kimossák a téves gondolatokat, és igaz állítások, Isten ígéretei kerülnek a helyére. És egy új gondolkodásmód születik, egy új viszonyulás, ami már nem az elveszett ember kétségbeesett reménytelenségét hiszi, hanem Istent és az ő ígéreteit, és ezzel egy ámulatos, csodálatos, reményteli életet. De öregem, ez rajtad múlik. Nem a valóság létrehozása a feladatod, hanem az önmagadra való érvényesítése. Ami hogy történik? Hittel, hogy bólintasz rá. Mikor? Folyamatosan. Az örök élet az egyszer kell, örök életem van, ha egyszer elhittem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, és ezt magamra veszem, és azt mondom, hogy megyek a mennybe, mert te megszabadítottál a bűneimtől. Ez egyszer mindenkor el van intézve. De az összes többi ígéret akkor működik, amikor hiszed. Olyan egyszerű, nem? Wow, olyan egyszerű. És most elég sokat fogunk olvasni, remélhetőleg. Eddig is sokat akartam olvasni, ehelyett. De ez jó, nem? Tehát ez jó. Ezt hányszor lenne ezt jó újra hallani? Minden nap esetleg? Ezt minden reggel esetleg, nem? Kelek depressziósan, és gondom van önmagammal, a világgal, mindenkivel. Ez nem teremtő hit, ahol te a nagy hívő, nekem nagy hitem van, vizualizálom, hogy boldog életem lesz, és ez a vizualizáció létrehozza a boldog életet. és nagy hitem van. Ó, aztán nincs nagy hitem, és ezért a boldog élet törik darabokra. Nem, ez nem erről szól. Isten elkészítette a jó cselekedeteket előre, hogy azokban járj. Ő legyártotta neked a, hívjuk boldog életnek, boldog életet, az örömteli, a teljes életet, és azt mondja, hogy hit által a tiéd. Nem te teljesítesz, te csak Tamás, segíts. Tudsz világítani? És sötétet tudsz csinálni? De, ott van melletted egy villanykapcsoló. Igen. Megtennéd? Ezt a hatalmat figyeltétek? A Tamás egy überember. Fogta magát, és elvette a fényt. És most csinálj fényt, Tamás. Imádjuk őt. Miért nevettek ezen? Mert ő szinte semmit nem csinált. Mit csinált? Megnyomta azt a nyomorult gombot. Így van. Ki csinálta a fényt? Az áram. A lámpa, meg minden. Valami olyan csinálta, amire ő nem képes. De a lehetőség, hogy éljen ezzel, az övé volt, és el kellett hinnie, és egy pici lépést megtennie, megnyomni a gombot. Hát, ha lesz valami. Ez a hívő élete. Csak nem nyomod meg a gombot. Hát fölkelsz holnap reggel, nekem majd nyomorult napom lesz. Filippi 4:4 azt mondja, hogy mindenkor örülj, újra mondom, örüljetek. Az Úr közel, kicsit később. És Krisztus minden ismeretet meghaladó békessége meg fogja őrizni a szíveteket Jézus Krisztusban. Isten minden. Oké? Ez volt az ígéret. Fölkelsz reggel, ez egy depis nap. Az is marad. Ez olyan, mint amikor nem kapcsolt fel a villanyt. És legyen neked a te hited szerint, mondja Isten. Tisztelem a szabad akaratodat, készülünk a depire. Azt értem, hogy te nem tudod kihúzni magad a depresszióból. Ezt tökre értem. Mint ahogy fényt se tudsz csinálni. De Isten ki tud szedni? Ott van egy minden ismeretet meghaladó békesség, ami jön, ha hiszel, ha kérsz, ha örülsz. Örülni csak úgy lehet, hogy elhiszed az ígéretet. Az öröm az ígéretekbe vetett hitből fakadó pozitív hozzáállás. Hányan ismeritek az örömöt karácsony előtt? Gyerekként, oké, most már felnőttként lenne annyira, de gyerekként még emlékeztek, tudod? Stikában láttam, hogy a fát is megvették, tudod? Jön a karácsony, ott az öröm, van az ígéretbe vetett bizalom. És van egy természet feletti békesség, ami jön ebből. Filippi 4:4-től azt hiszem 7-ig tart a rész. Oké. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Ezt mondja Isten. És tudjuk, hogy ezt a zsidó népről mondja, aki a pusztában elkövette azt a hibát, hogy miután Isten kihozta őket Egyiptomból, és be akarta őket vinni az ígéret földjére, azt mondták, hogy nem hiszük. Komolyan azt mondták? Azért hoztál ki minket Egyiptomból? Ezt mondták, hogy itt halljunk meg. Aztán megnézték az ígéret földjét, és de sosem megyünk be. Hát ez kizárt dolog, ott óriások laknak. Jó hely, elismerem. De oda sosem megyünk be. Kizárt dolog. És ez az, amire Isten kiakad. Úgy értem ezt, és megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. És egy generáció, addig vándoroltak a sivatagban, egy 8 napi járóföldnyi területen, körbe-körbe, amíg mindenki meg nem halt, kivéve Józsuét és Kálebet, akik hitték, bemehetnénk simán. Többiek mind nem hitték, és ez azt jelenti, hogy ők elvesztették az üdvösségüket, dehogyis, nem, semmi köze hozzá. De a nyugalmat, amit jelent, hogy hitben járok, az örökséget, a jó hírt, hogy bevisznek a nyugalom földjére, ahol tejjel mézzel folyik, ahol győztesen élek, azt elveszítették. És ez megtörténhet velünk is. Munkái készen voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól az írás a 7. napról, és megnyugodott az Isten a 7. napon minden alkotó munkája után. És ezt tudjuk, hogy a hetes szám egy nagyon fontos szám a Bibliában. A hetes szám, ha jól tudom, Isten száma, a tökéletesség, a teljesség száma. És azt látjuk, hogy hét rendelkezési korszak van az emberiség történelmében. Azt látjuk, hogy hat nap alatt teremtette az eget és a földet, és a hetedik nap az örökkévalóság napja, a nyugalom napja. Úgyhogy a hat nap azért van, hogy a végén, a hetedikben éljünk, a nyugalom napjában. Mikor van a nyugalom napja? Minden nap, amikor hiszünk. És persze, amikor átmenjünk az örökkévalóságba, akkor ebben fogunk élni tapasztalatilag is, már színről színre megélve ezt a győzelmet. Itt viszont ezt mondja, nem mennek be az én nyugalmam helyére, 5. vers. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogy előbb mondtuk, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mikor van az az új nap, amit kijelölt, amikor bemehetünk a nyugalmába? Ma. Ma van. Ma. És holnap? Holnap is ma van. Ma. Amíg tart a ma, addig bemehetünk a nyugalmába. Ez folyamatos hitről beszél, folyamatos hozzáállásról. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. Ugye, mert tudjuk azt, hogy amikor kihalt a zsidó népnek az a generációja, Józsué Kálebbel bevitte a következő generációt az ígéret földjére. De ez egy jelkép volt annak a nyugalomnak, ami a hetedik nap, a mennyei nyugalomnak az előképe, ha lehet így mondani. Úgyhogy itt érvel és mondja, hogy ha akkor beteljesült, lezárult volna a nyugalomba való bemenetel, akkor nem szólna egy másik napról. 9. vers, a szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Itt van, tudja, sok a szombatista hívők ugye azt mondják, hogy szombaton nem szabad dolgozni. Szombaton nyugalom van. De várjál, hát a szombat az egy ószövetségi törvény, a szombatnap, tényleg nem volt szabad dolgozni, aki szombaton dolgozott, megölték, meg kellett kövezni, szigorú. Miért? Mert erre vagyunk teremtve, a nyugalomra vagyunk teremtve, de az ószövetségi törvény az egy előkép volt az a valódi, a lényegről. És ez a 7 napja, és a hetedik nap a szombat, ugye a vasárnap a 7 első napja volt anno, az a mennyei nyugalom napjának a képe. Nem a szombat a lényeg. Nézem a naptárat, tudod, és ma lehet nyugi, máskor nem. Hanem az a nyugalom, amiben a teremtés után Isten bement, és megnyugodott a maga munkájából, és amiben mi is bemehetünk hit által. Oké, tehát mikor van szombat? Ma. Ma van szombat. Ma. És akkor ma nem dolgozunk?
Ezt tetszik.
Nem, így van, nem dolgozunk, de nem úgy, hogy szüneteltetem a munkát, hanem úgy, hogy nem a magam teljesítményében élek, hanem Isten teljesítményében, amiben én bízom. Ő megígérte, ő is fogja megcsinálni, én mit csinálok? Bízom benne. És persze az egyik ígérete az, hogy dolgozni fogok. Ott van rögtön az elején. Dolgozni fogsz. És én azt mondom, Uram, ámen, és akkor dolgozni fogok, de nem én, hanem az Úr én bennem, és miközben hülyére dolgozom magam, nyugszom. És nyugalom van. Miközben esetleg egy nagyon tevékeny életet élek. A nyugalom egy hozzáállás. A nyugalom abból merít, amit Isten megígért, és amely ígéretéhez tartja magát. Hányan akartok úgy pihenni, hogy lefeküztök egy ágyra, és onnan nem keltek föl többet. Hát, mint egy óráig jó, mondjuk. 2. De aztán fölállnék, és csinálnék valamit. Az igazi nyugalom az tevékeny, igaz? Azt szórakozásnak hívjuk, kikapcsolódásnak, nem is tudom. A nyugalom igazából életről kéne, hogy szóljon, ahol a szívem nyugszik, és emiatt a nyugalom miatt kívül cselekszem. Na ez az, amire el vagyunk hívva. Minden nap. Egy dolog biztos. Sose jutunk a zsidókhoz írt levél végére. De hiszem, tudod, hitben tovább megyünk. Meg tudjátok, az a jó, hogy ez nem csak zsidókhoz írt levélóra, ez a többi levél is. Tehát úgy értem, Jakab, János, Pétert is vennünk kéne. És az ötödik fejezetet se értük el. Hanyadik óra van? Negyedik óra? Na jó. A szombati nyugalom még ezután vár az Isten népére, aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Hallottátok ezt? És ez két dologról beszél szerintem. A kommentátor szerint egyről beszél, de szerintem téved. Az egyik, amiről szól, az az, hogy amikor a mennyben elnyerjük a győzelmünket, ugye kitartottunk Krisztussal mindvégig, és vele együtt fogunk uralkodni. A Béma szék ítéletünk egy jó ítélet lesz, ahol sok arany, drágakő, és nem tudom, minden lesz az ajándékunk. Oké? Akkor ott végre lazítunk. És megnyugszunk a munkánktól, mint ahogy Isten is megnyugodott a magáétól. Szerintem erről biztos szól, tehát ez így van, de szerintem arról is szól, amit az előbb mondtunk. Ez Isten azt hiszem már most nem aggódik a munkái miatt. Tehát ő múlt időben nyugodott meg a maga munkájából. 6 nap teremtés, minden kész volt. És szerintem mi is beléphetünk ebbe a nyugalomba már most. Nem érintetlenül, nem kísértés nélkül, oké? De tudatos hitbeli döntéseket hozva igenis megtapasztalhatjuk ezt a nyugalmat. A matató őrülettel körülöttünk. Ezt értitek? Én erre nagyon vágyom. Én azt gondolom, hogy az az ember, aki ezt eléri az életében, az az ember, aki ezért igyekszik, és aztán ezt, ha nem is mindig, de gyakran megtapasztalja, és ebben tud élni, az egy áldott ember. Tök mindegy, hogy milyen van, milyen nincs. Oké, hogy néznek ki a körülményei. A körülményeidet sokszor a hajadra kenheted, észrevetted? Eléred, amit akartál, és nincs ott a nyugalom. Komolyan mi hasznod belőle? Egyetem több játékszer, vagy az egódat egy picit fényezed, mert elérted, amit akartál, vagy nem tudom, nem. Az élet minősége nem azon múlik, amit a világ elhitett velünk, hogy múlik rajta. Úgyhogy igyekezzünk tehát, 11. vers, bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében, amit a zsidók elkövettek, amit olvastunk múlt órán. Ez a figyelmeztetés. Mi az, amit miben igyekezzünk? Mi az, amire törekedj? Ez törekvést jelent. Törekedj rá. Azt hiszem, a szó az a bölcsesség tisztelete. Az a múlt órán beszéltük, ugye? Az igyekez. Ez nem a törvény alatti meghajlást jelenti, nem azt az igyekezetet, ahol nyakon vágnak, ha nem teszed, hanem az az igyekezet, amely látja az értéket valamiben, és tudja, hogy lemaradhat valami nagyon fontosra, amiről nem akarok lemaradni. Ez egy, hogy értem, nem akarok lemaradni. Igyekezzünk bemenni ebbe a nyugalomba. Nem éri meg lemaradni. Ez a figyelmeztetés. 12. vers. És itt jön a oké, de akkor mit csináljak? Jó kérdés ez? Sanyi, olyan jól hangzott, amit mondtál. Hú, simogatta a lelkemet. De én mit csináljak? Ugye, te mit tudok én tenni, hogyha úgy érzem, hogy én épp a lemaradók között vagyok. Épp, igen, Sanyi, rólam beszéltél. Én vagyok az, aki lemarad a nyugalomról, majdnem minden nap. Ha ott lettem volna Józsuéval, meg Kálebbel, hát tűnődöm, hogy melyik csapatban listázták volna a nevemet. Mit tegyek? 12. vers. Mert Isten igéje élő és ható. Stopp, álljunk meg. Miről beszél Isten igéje, az micsoda? A hallgatók kedvéért az előadó épp fölemelte a Bibliát. Okay. Ez Isten igéje. A Biblia Isten igéje. Milyen a Biblia? Halljam? Élő és ható. A ható az mit jelent? Hatással van, hatalma van, ereje van. Élő az mit jelent? Nem halott. Egy működőképes, egy erős, egy élő és ható dolog. Hogyan végzi el Isten bennem azt, hogy hitetlenből hívő legyek? Az élő és ható ige által. Miért olyan nagy dolog, hogy itt vagytok? Mert az egyetlen dolog, ahogy megúszhatod, hogy hívővé válj, az az, hogyha megvéded magad az üzenettől. Oké? És ezt csinálja a világ. Isten üzenete ott van, és mit csinál a világ? Ezt csinálja. Ezt csinálja a világ. Nehogy hallja, utálom hallani, ne is beszélj róla, gyűlölöm hallani. Mert ha hallanám, és időnként egy pici hitet kevernék hozzá, vagy csak úgy hallanám, és úgy látnám, hogy van értelme, és fú, ezek nem a levegőbe beszélnek, akkor elkezdene működni. Élő és ható módon elkezdene engem a régi meggyőződésemből, miszerint ez mind nem igaz, nyomorult, és az is marad, vége mindennek, oké? Tehát vagy egy naív remény, nem, a világ megad nekem mindent, én örök sose halok meg, én örökké élek, boldog leszek, biztos boldog leszek. És egy naív reményem van, ami mögött nincs valóság, oké? Egy naív remény. És ebből elkezdene egy józan meggyőződés felé vezetni, ha hallanám. Úgyhogy, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Oké? Egy fegyverhez hasonlítja, ami élesebb minden kétélű kardnál, és elhatol az elme és a lélek szétválásáig. Oké? Mi emberek mindig a természeti énünk és a szellemi énünk keverékei vagyunk. Amikor egy ember gondolkozik, amikor valami előbbudjan a szívéből, olyan nehéz eldönteni, megállapítani, hogy az honnan jön. Ezt most én gondoltam, vagy Isten szelleme súgott nekem. Ez most a Bibliában volt leírva, vagy a Hogyan éljünk, tudom, Jobb életet című bestseller könyvben. Nem, honnan jön ez? És olyan nehéz megítélni a saját gondolataimat, ugye? Hinnem kéne, bíznom kéne Istenben, de hát 40 éves vagyok, és 40 éve egy bizonyos módon gondolkozom. És el kéne kapnom azokat a gondolatokat, azt mondva, hogy nem igaz, de nem tudom, hogy melyik gondolatot kell elkapni, és melyiket nem. Mit gondoljak, és mit ne gondoljak? Őrület, ugye? Hogy raksz rendet ebben? Kit kérdezzek meg? Isten igéje az eszköz. Éles, ami azt jelenti, hogy hajszál pontosan, tévedés nélkül szét tudja választani a testi gondolatot, a természeti gondolatot, a régi hazugságot Isten igéjétől, az Isten szellemének az üzenetétől, megítéli a szív gondolatait és szándékait. Figyelj, a Jeremiás 17 szerint a szív gonosz, család. Gonosz az azt jelenti, hogy istentelen, a család pedig azt jelenti, hogy be van csapva. Hányan hallottátok már azt a felszólítást, hogy kövesd a szívedet? Hányan szerettétek ezt a felszólítást? Hát én imádtam. Ha kövesd a szívedet, az azt jelenti, hogy légy szabad. Ugye, de nincsenek korlátok. Ami előbb budjan belőlem, azt fogom követni. Tudod, bármi kijön azon az ajtón, megeszem. És kövesd a szíved, ez a szabadság illúzióját hordozza. Miközben a Biblia azt állítja, hogy a szívem be van csapva. A szívem az elmebeteg. És gonosz. Úgy értem, istentelen. Nem feltétlenül tömeggyilkos, de a nézőpontja figyelmen kívül hagyja Istent. Gonosz. És utána azt mondja Jeremiás 17-ben, hogy kicsoda ismerheti. Ami azt jelenti, hogy te saját magad nem érted a szíved motivációit. Oké? Teszel valamit szívből, és valójában fogalmad nincs, hogy miért csináltad. Oké? Beszélgetsz valakivel, ő mond valamit, és dürohamot kapsz. És valójában fogalmad nincs, hogy miért kaptál dürohamot. Megsértődsz valamin, és valójában fogalmad nincs, hogy miért sértődtél meg. Ó, valamennyit látsz belőle, oké? Mint amikor lenézel egy nagyon mély vízbe, és még 2-3 méter mélyen látsz valamit. De a víz 150 méter mély. És 15-20 méternél vége a látótávolságnak. És az igazi ok ott van lent 150 méternél. Fogalmad nincs, hogy miért csinálod. Oké, mondasz valami kedveset. És gőzöd nincs, miért mondtad azt a kedveset. Hát azért, mert olyan önzetlen fickó vagyok. Nem, nem, lehet, hogy azért mondtad, mert rossz az én képed, és így akartál javítani maga, rajta egy picit. Oké, most csak mondtam, ami egyszerűt. De van egy bonyolult, becsapott gépezet, amire ha hallgatok, tönkreteszem magam. Úgy értem, tönkreteszem magam. Olyan tanácsot fogadok el, amit nem lenne szabad követni. Úgy értem, a lányomnak, a feleségemnek, a fiamnak, ha tanácsot adhatnék, mondanám neki, hogy hallgass egy olyanra, amilyen az én szívem. Nem, azt mondanám, ne, menekülj, ne hallgass rá, nem tudja, mit beszél. A te szíved nem tudja, mit beszél. Ezt érted? És mi is most tudtuk meg, hogy minden azon múlik az életben, főleg a hívő számára, hogy hogyan gondolkozik. Hogyan döntöm el, hogy hogyan kell gondolkozni, és hogyan nem? Olvasson. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedhetetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Isten igéje. Ez a könyv, illetve Jézus Krisztus. János 1:1 kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. János 1:14 az ige testé lett, és köztünk lakott. És láttuk az ő dicsőségét. Isten egyszülött fiának dicsőségét. Jézus Krisztus az ige, a testé lett ige. A Biblia pedig az írott ige. És az ige maga Isten. Ámulatos. Ugye ezt mondom, a Isten, a mennyország, a természet feletti Isten igéjén keresztül manifesztálódik a mi világunkban. Ámulatos. Ez az ige az, amely elvégzi a munkát. Ez az ige az, amit ha elfogadsz és hittel keversz, átformál téged belülről. Nem rákényszerít arra, hogy megfelelj neki, hanem azt mondja, hogy megtöltlek, kormányzó tanná válok a lelkedben, és átformállak belülről. És egy új emberré válsz, amely új embernek új gondolatai, új döntései, új szavai és új tettei lesznek. Szinte természetesen. Mivel kezdődik ez? Hallással és igyekezettel arra, hogy bemenjünk abba a nyugalomba, amit a hallás eredményez. Igyekezett arra, hogy higgyük, amit hallunk. Oké, ha valamiért most valamire törekedned kéne, itt ülsz, mit csináljak? Oké, itt ülök, itt eljöttem, nem volt könnyű, de eljöttem. De ha most azt akarom, hogy ez ne legyen hiába való, mit kell csinálnom? Igyekeznem kell elhinni, ami elhangzik. Oké, hinne, hitet kell hozzá kevernem. Azzal a szinte agresszív várakozással hallgatok mindent, hogy igen, ez valóság, igen, ez rám vonatkozik, igen, ez az enyém, ez az életem, és ez az enyém. És persze ez fanatikusnak hangzik annak a számára, aki nem ismeri az apologetikai háttért. Oké? De egyáltalán nem fanatikus, ha tudod, hogy ez a valóság. Akkor ezt józanságnak hívják. És azt hívják ostobaságnak, bocsánat, elnézést, ne haragudjatok, ostobának hívják, aki a valóságot nem veszi komolyan. Észrevettétek, hogy a bolond az az, aki tagadja a valóságot? Az a bolond, nem? Ki a bolond? A bolond húzza maga után a fogkeféjét. Egy madzagon jön az ápoló, és kérdezi, hát mi van ott mögötted? Egy fogkefe. Wow. Ápoló azt mondja, hogy wow, ez komoly. Realista. Lehet, hogy nem sokára kiengedjük. Ápoló elmegy, mivel bolond megfordul, jól van, Bodri, jól látvertük a bácsit. Oké, okay, tehát a bolond az az, aki tagadja a valóságot. Oké? Okay. Ha nem keversz hitet Isten igéjéhez, tudom, nem illik ilyet mondani, bolond vagy. Ostoba vagy. És te nem vagy az, tudom. De ha így tennél, akkor ezt nem lehetne másképp díjazni, ezt a hozzáállást. Ez körülbelül az, amiről nem tudom, melyik órán hoztam ezt példaként, hogy nyertél a lotton, 3 milliárd ott van a számládon, és elfelejted. mielőtt egy forintot is elköltöttél volna. Illetve elkezded elkölteni, ugye kifizeted a villanyszámládat, 14 ezer forint, kifizeted a gázszámlát, 25 ezer, teletankolsz, és másnap fölkelsz, és depis vagy, mert a hűtő üres, és nincs miből bevásárolni. És elmész hitelt felvenni, bingo, így van. Nem, kölcsön kérsz valakitől, akitől már sokszor kértél, és már utálsz vele beszélni is emiatt. Oké? Okay. Azt hogy hívnád? Hogy? Ostobának hívnám, igen. Igen. Hű, ez így van. Csak nem akartam kimondani. Köszönöm, hogy megtetted, helyettem. A Biblia nem használ ilyen szavakat, de szerintem sokszor erre gondol. Tehát... És én értem, tehát én értem a hitetlenséget, ott van bennünk, ott van a testünkben, de igyekszem kinőni belőle, igyekszem bemenni abba a nyugalomba. Igen, hitetlen vagyok, de nem értek vele egyet, de nem dőlök bele, nem nyugszom meg benne, hanem igyekszem bemenni Isten nyugalmába. Mivel tehát nagy főpapunk van, 14. vers, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Oké. Okay. Mi a figyelmeztetés megint? Mi a zsidókhoz írt levél figyelmeztetése? Mit kell csinálnunk? Ragaszkodni mihez? A hitvallásunkhoz. Így van, és a hitvallásunk pedig arról szól, hogy nagy főpapunk van, aki áthatolt értünk az egeken. Aki velünk van, és nincs ellenünk. Aki mindent elvégzett. Aki dicsőségre vezet minket. Mert ilyen nagy főpapunk van, mert ilyen nagy erőnk van, mert ilyen nagy üdvösséget, ilyen nagy jó hírt kaptunk, ezért ragaszkodjunk ehhez. Úgy értem, amikor ott a lottószelvény a kezedben, és látod, hogy a számok stimmelnek, ott van még a hitetlenség. Ez ki fog derülni, hogy valami átverés van. Biztos 5444-en nyertek, volt ötösük, tudod, és 152 ezer forint lesz a 6 milliárdos, tudod, teli találat. Biztos van, és rendben, én ezt értem, ez ott van bennünk, a zsigereinkben, nem hisszük el, hogy igaz lehet. De egy idő után, amikor már megízlelted, megtapasztaltad, amikor átutalták a pénzt, amikor már, tudod, 28-szor mész be a bankba, tudod, elnézést, bocsánat, megmondaná, hogy az egyenlegem hogy áll. De. És mondják, 3 milliárd 444 millió 454 ezer 42 forint. Pontosan. Köszönöm. Nem is zavarok, hogy óra múlva jössz vissza. Elnézést, bocsánat, nem akarok zavarni, de meg tudnák mondani. Igen, a kamatok. Oké, tehát, hogy én ezt értem. De amikor, tudod, amikor már ezt sokszor megcsináltad, oké? És látod, hogy ilyen nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, akkor megmaradnál amellett, hogy ez így van? Tehát, hogy akkor beletörődnél, hogy meggazdagodtál? Ragaszkodnál a hitvallásodhoz? Mert a hitvallásunk az ennyi. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Beletörődnél, hogy ez a sorsod? Tudom, hogy nem. Nézel rám, zavart mosollyal, és holnap úgy fogsz fölkelni, hogy ez nem igaz. És ez a levél arról szól, hogy ne csináld. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Oké. Okay. Miközben mindez a miénk, a gyengeségünk egy pillanatra nem múlik el. És a módszerünk a hétköznapi életben az, hogy egy olyan főpapunk van, egy olyan ügyvédünk, egy olyan mecénásunk, egy olyan segítőnk, aki együtt tud érezni velünk. Aki nem azt mondja, hé, Péter, téged már múlt héten is láttalak itt, akkor is valami gondod volt. Azt már múlt héten megbeszéltük, ezen már túl kéne lenned. Na jó, mondd, mi a baj, elintézem. Oké, nem így fogad téged. Nem így fogad. Oké, nem így gondolkozik. Hanem úgy gondolkozik, mint ahogy egy anya gondolkozik a csecsemő gyermekéről. Mint ahogy egy apa gondolkozik a fiáról, aki tiszteli őt. Érti a gyengeségeinket. Nem veti a szemünkre. Azért van, hogy segítsen. És persze, ahogy egyre inkább felnövünk, a segítsége egyre kevésbé csecsemő segítség, egyre inkább úgy segít nekünk, mint egy gyermeknek, egy tizenévesnek, egy fiatal embernek, egy felnőtt férfinak, de a megértés, az, hogy ő veled van és nem ellened, az itt van. És ez a módszerünk, hogy én föl tudok holnap reggel úgy kelni, hogy habár meggazdagodtam, szegényként érezzem magam, de tudom, hogy bizalommal járulhatok Isten trónjához, amely minek a trónja? A kegyelem trónja, a kegyelem királyi székéhez járulok. Ahhoz a helyhez megyek, ahol ajándékot osztanak. A kegyelem ajándékot jelent, meg nem érdemelt ajándékot. Nem csak azt, hogy megbocsájtást nyertél, hanem hogy ajándékot kapsz. Isten kegyelmes, azaz ajándékozó. Isten meg nem érdemelt jó téteményt ad. Van egy trónja, ami minek a trónja? A meg nem érdemelt jó tétemény osztogatásának a trónja. Megyek Istenhez, Uram? Depp is vagyok ma. Itt van az én örömöm. Tudod? És kegyelmet ad. És én hogyan járulok ehhez a trónhoz? Bizalommal. És mi az, amit elszúrhatok? Mondjátok kórusban. Elfordulok, nem megyek, nem hiszem. Ez csak ezt szúrhatom el. Ha a piros lámpának így kell kinéznie, valami baj van? Van bizony. A piros lámpa így villog. Menj a kegyelem királyi székéhez bizalommal. Tudod, azonnal így kell, hogy villogjon. Ez az életünk. Sose fogom ezt kinőni. Sose jön el az a nap, amikor erre már nincs szükségem. Sose leszek erős hívő. Mindig nyomorult hívő leszek, aki egy erős Istenhez megy, és ott kegyelmet találok, amikor segítségre van szükségem. Mikor van szükségem segítségre? Mindig, ma. Csak most. Csak, Uram, nem, tudod, csak most szeretnék egy kis segítséget. Se azután, se azelőtt, csak most. Meg most. Csak most. 5. fejezet. 1. vers. Mert minden főpap is, gyakorlatilag eljutottunk a következő nagy szakaszához a zsidókhoz írt levélnek. És itt tér rá arra, hogy Jézus Krisztus pap fia Istennek. Eddig a király fiát láttuk, a királyt láttuk, aki győzelemre viszi a társait, minket, és ennek a feltétele, hogy vele győzzünk, hogy mindvégig kitartsunk a meggyőződésünkben, a hitünkben, azaz, amiről most beszéltünk, hogy én kicsi vagyok, de a kegyelem trónjához mehetek és megyek. Életem végéig megyek. Ezt jelenti kitartani. Kitartok mellette és az ő ígéretei mellett. És akkor gyakorlatilag vele fogok uralkodni az elkövetkező korszakokban. Bemegyek az ő győzelmébe. És most ér arra rá, hogy oké, de ő nem csak király fiú, aki győzelemre visz, hanem pap fia Istennek. Ő a mi főpapunk. És most elkezdi bizonyítani, hogy ez egyrészt mit jelent, hogy miért jogosan pap ő, miért mi a jó ebben, és annyira jó a szöveg, hogy nem is kell magyarázni, úgyhogy olvasni fogom. Oké? Egy-két helyen esetleg megállok, de olyan, tehát zseniálisan érvel, tehát úgy beszél, mint ahogy hozzám kell, ahhoz, hogy értsem, amit mondani akar. Tudnotok kell, hogy a zsidókhoz írt levél, ugye ezt tisztáztuk, zsidókhoz íródik alapvetően. Olyan emberekhez, akiknek ószövetségi gondolkodásmódja van, a törvényt és annak a rendjét ismerik. És az ószövetségi rend szerint papság szolgált és mutatott be áldozatokat a népért és önmagáért is. És ezt a rendet, az ószövetségi lévitai papság rendjét váltotta le Krisztus az új szövetséggel. Egy jobb szövetséget, egy jobb törvényt és egy jobb papságot vezetett be. Egy kiválóbbat, egy nagyszerűbbet. A régi nem működött. A régi csak arra volt jó, hogy megtanítsa az embernek, hogy baj van, és a bajból nincs szabadulás. Ennyit mutatott meg a régi. A törvény csak erre jó, hogy rámutasson a bűnökre, és arra, hogy én képtelen vagyok a bűnöktől megszabadulni, szükségem van egy megváltóra, szükségem van egy ügyvédre, szükségem van egy mecénásra, szükségem van egy megmentőre, szükségem van Jézus Krisztusra. Erre jó a törvény. Megigazult valaki a törvény alapján? Rómaiakhoz írt levél. A törvény alapján senkinek nem sikerült. A törvény alapján senkinek nincs dicsekedni valója. Mindenki vétkezett, mindenki hiába van Isten dicsőségének. Én is, te is, és mindenki, aki élt a világtörténelem során. Kivéve Jézus Krisztust. És ezért a régi betöltötte a szerepét, nevelünk volt Krisztusig, most lejárt az ideje, és leváltjuk. Nem mi, Isten. Jön egy jobb, egy újabb. És erről fogunk most olvasni. Izgi ez? Oké? Sok új szövetségi hívő össze van zavarodva, hogy mit csináljon a törvénnyel. Ne viccelj, hát az jó. Az igaz. Az szent. Nem cinikusan mondom, ez igaz. Tényleg jó, igaz és szent. De vajon nincs-e meg Istennek a szabadsága arra, hogy egy folyamatban gondolkozzon? Hogy az eredeti üzenetet ne rögtön az elején mondja el, hanem fokozatosan. És hogy megtanítson minket olyan alapösszefüggésekre, amiket sose értenénk meg, ha rögtön a végén kezdi. Nem így csinálják ezt a gyerekekkel is? Nem így csinálják az iskolában is? Nem úgy van, hogy nem a deriválással kezdjük, hanem a számokkal? Aztán az összeadás, kivonás, szorzás, osztás? És aztán majd csak a végén? És aztán azt látod, hát ez ugyanaz a sztori. Számok. Ez az egész a matek volt. Az elején azt hittem, hogy csak osztani lehet, meg szorozni, meg összeadni, meg kivonni. Aztán kiderült, hogy itt vannak bonyolultabb összefüggések is, de ez ugyanaz. Ez ugyanaz. És amikor egy bonyolult matematikai feladatot kell megoldani, nem mondhatod azt, de én csak osztani vagyok hajlandó. Én csak összeadás, kivonás, osztás, szorozás, másfajta összefüggéseket még nem fogunk használni. Hát csak nem fogjuk eldobni a régit, amiről bebizonyosodott, hogy igaz. Nem, ne dobd el, az úgy igaz, csak önmagában nem vezet megoldásra. Többre van szükség. A törvény igaz, hogy töltöd be? Mert eddig tudom, hogy csak félni tudtad a törvényt, betölteni nem. Gondolod, hogy ezt Isten azért adta, hogy aztán soha ne töltődjön be? És erről fogunk olvasni. Jó ez? Olvassuk? Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékot és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Erről beszéltünk. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és tévejgőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Oké? Tehát a papnak nincs mivel dicsekednie, mert ugyanolyan bűnös, mint a többi. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. A főpap bemehetett a szentek szentjébe, miután áldozott a saját bűneiért, és aztán bevihette a nép áldozatát Isten jelenlétébe, évente egyszer. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak akit az Isten hív el, mint Áront is. Oké? Az Ószövetségre hivatkozik. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy ma nemzettelek téged. Ahogy másutt is mondja, pap vagy te örökké Melkiségedek rendje szerint. És itt is az Ószövetséget idézi, megnézzük a lábjegyzetet, Zsoltárok 110-et és Zsoltárok 2:7-et. Tehát Isten mondta, hogy Jézus pap, a messiás pap, a megváltó pap, mégpedig örökké Melkiségedek rendje szerint. Na de várjunk. Tehát ha ő örökké pap, akkor minek volt ott közben a lévitai papság? Hogy van ez? Igaz, de miért? Hát minek? Az egy másik rendszer. Mindegy, olvassuk tovább, hát ha kiderül. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltásokkal és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. És ez arról beszél, hogy áldozatokat és ajándékokat kellett bemutatnia. Jézus is áldozott és mutatott ajándékokat könyörgésekkel és esedezésekkel. És aztán meghallgattatott az Isten félelméért, kiszabadult a halálból, azaz amikor keresztre lett feszítve meghalt, de föltámadt, és ilyen módon a halál nem tartotta őt fogva. Jól lehet, ő a fiú, a A szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. És ez nagyon érdekes gondolat, ez itt ismétlődik, hogy Isten a szenvedéseken keresztül tanulta meg az engedelmességet, és jutott tökéletességre. Ez nagyon érdekes gondolat. Ugye Jézus Krisztus a hipostatikus egységen keresztül, ami jelenti azt, hogy ő teljesen Isten, és egyben teljesen ember, Isten, aki megüresíti magát az isteni tulajdonságaitól azért, hogy emberként élhessen, habár nem szűnik meg Istennek lenni, csak megszűnik használni az isteni képességeit. Azaz ő teljesen úgy élt a Földön, mint ahogy mi élnénk, az Atyától függve, a szellemmel, mint erővel, önmaga lemondva arról, hogy hatalmával éljen. Úgyhogy ő volt a tökéletes hívőnek a mintája. Ahogyan ő élt, úgy lenne érdemes nekünk is. Nem feltétlenül a csuhában járásra gondolok, meg a szakállra, hanem a hitre és a bizalomra, amivel az Atya akaratát tette. És emberként nagyon érdekes, hogy a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Ez egy jó elmélkedési téma. És aztán tökéletességre jutott, ami nem azt jelenti, hogy tökéletlen lett volna előtte, hanem hogy azzal, hogy hozzánk hasonlóvá vált, és átment szenvedésen, tökéletessé vált arra a szerepre, hogy örök üdvösség szerzője legyen számunkra. Ki lehet az, aki igazán lehet a mi papunk, hanem valaki, aki járt a helyünkben, aki volt a cipőnkben, aki Isten, te sose voltál ember, ott ülsz a mennyben, mindenható vagy. Azt se tudod, milyen az félni vagy, nem is tudom. Tehát, hogy meg se kísértesz téged. Tehát, hogy sose voltál kiszolgáltatott, sose voltál... Tehát ne viccelj. Persze, tudom, onnan könnyű dumálni a mennyből, de jönnél ide a földre, élnél le itt egy hetet. Jó gondolat. Mit szólsz 33 évhez? És megszületek csecsemőként, oké? A mindenható Isten... Majdnem lejtettem. Tudod? És rábízza magát egy gyarló emberre. Aztán az emberiségre. Átélt minden kísértést, amit mi. Ja, és az biztos, hogy ezt nem mondhatjuk neki, hogy fogalmat sincs, milyen embernek lenni. Pontosan tudja, milyen embernek lenni. És Péterrel volt egy érdekes beszélgetésünk, hogy vajon nem hiányzik-e az, hogy ő a bűnt nem élte át. Nagyon érdekes, tehát, hogy az egyik gondolata az, hogy amikor egy kísértést elszenvedsz, a kísértés annál keményebb, minél jobban ellenállsz neki. Okay? Tehát a kísértés, ugye, amikor beadod neki a derekadat, akkor megszűnik. És jön helyette a bűn. Ugye? Eleinte csak kísértés, aztán megadod magad neki, és átmegy bűnbe. De a kísértésnek vége. Úgyhogy ő minden kísértést a legvégsőkig elszenvedett. Ugye az ördög, amikor megpróbálkozott, nem 4 óráig próbálkozott, meg nem 4 napig, hanem 40 napig. Szerintem ez valami. Tehát, hogy ez az, amit mi soha nem éltünk át. Tehát ez az, amiről nekünk nincs fogalmunk. Okay? Tehát lehet, hogy mondhatjuk, hogy Isten nem élte át a bűnt, de mi meg azt mondhatjuk, hogy mi meg nem éltük át a kísértésben való mindvégig való kitartást. Oké, tessék, itt egy elmélkedési téma. Ez lesz a házi feladat. Gyerünk! Ha-ha! És a Péternek köszönhetitek. Mindenki írjon egy egyoldalas A4-es esszét, egy elemzést arról, hogy vajon Istennek mennyi fogalma van a bűnről. Oké, mert ő maga, ugye ezt olvassuk. Aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Úgyhogy elvileg erről ő nem tud. Nem tud semmit. Bolondul beszélek, de tessenek ezen gondolkozni. Kis önálló gondolkodás, kis elővenni a konkordanciát, utána nézni ennek, hogy van ez. Átgondolni az alapelveket. Egy-két érdekes gondolat. Isten mindent tudó. nincs régi bűnös természete, Jézusnak nem volt, ugye, az a férfi magjával öröklődik, az nem volt. Jó, tehát ez a házi feladat. Hogyan tud Isten, igazából ez az én kérdésem, hogy hogyan tud Isten együtt érezni a bűnössel, holott, ha bár megkísértetett mindenben, de a bukást nem élte át. Oké, tehát hogy tud együtt érezni velünk? Jó, tehát ez egy jó kérdés. De adok két tippet, figyeljetek. Az egyik tipp az, hogy és ezt már mondtam, hogy Isten mindent tudó. Oké, a minden tudásban mi van benne? Abban minden benne van. Oké, ez egyik tipp. A másik tippem meg az, amit így elfként talán bele kéne venni, az, hogy minden bűn ő rá helyeztetett abban a 3 órában, amikor... És ez mit jelent pontosan? Ezt nem tudom. Ezt most nem tudom pontosan. Ez azt jelenti, hogy ő átélt akkor minden bűnt? Vagy csak a jogi következménye került rá? Ez egy érdekes kis szótanulmány lehet, hogy milyen szót használott az eredeti. Bűnbak, igen, akire rátették a kezüket, elkergették. Jó. Kis házi feladat. Jó? Érdekes lesz? Megcsináljátok? Jó. Mert az Istentől őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Hányan értitek ezt? Erről nekünk, 11. vers, sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő után már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejenél járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú, a nagykorúnak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. És megint egy intésbe szaladtunk bele. Melkisédek akarja mondani, és aztán megtorpan. Ezt nem fogjátok érteni. De nem azért, mert bonyolult, hanem mert eltompult a hallásotok. Mert ezt az üzletember találkozón beszéltük, mert olyan a hallásotok, mint annak az embernek a memóriája, aki megnézi, hogy hány óra van, és elfelejti nyomban. Volt már így, 4-szer nézted meg, hogy mennyi az idő? És fogalmam nincs, tudod, pedig most néztem meg. Megnézem az ábrázatom a tükörben, elfordulok, és elfelejtem, hogy milyen volt. És az eltompult hallás az erről szól. Arról, amiről figyelmeztet minket az első fejezetben is, nem a második első versében, hogy el ne sodródjunk, ahol az elsodródása a másfajta tanításra való odafigyelés miatti elfordulást jelenti attól, amit már hallottam, már megtanultam, már tudnom kéne. És erről is beszéltünk az üzletemmel találkozón, és van egy lusta elmém, amelyik nem ragadja meg azt, amit már megtanult. Tudod, megtanulom egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor ugyanazt, és ugyanúgy elfelejtem, és ugyanúgy nem jelent semmit, és nincs egy alap, amire rá lehetne építeni. De nem azért, mert bármi nehéz vagy bonyolult lenne, hanem mert eltompult a hallásom. Mert van egy lusta elmém. Egy olyan elme, amelyik nem veszi magának a fáradtságot, hogy ragaszkodjon ahhoz, ami igaznak bizonyult. És már rég tanítónak kéne lennünk. Már túl kéne lenned rajta, és mindig előről kezded. És azt gondolom, hogy olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szüksége. Pedig már régen kemény eledelt kéne elfogadni. És a kemény eledel annak való, aki már járatos az igazság beszédében, aki már tudja, ez igaz, és ez hamis, és ez alapján az érzékei, a lelke alkalmassá vált a jó és a rossz megkülönböztetésére. Oké? Hallok egy új filozófiát, és azt mondom, Ez nem jó. Ez nem jó. Van benne valami igazság, okay, de ott egy nagy csúsztatás van. Hát ez nem jó. Hallok, hát ezt nem értem, de hogy rossz irányba megy, az biztos. Nem jó. Ez igaz? Wow, ez pedig igaz. Felismerem. És igen, dicsőség Istennek. Ez így van, ez igaz. Megvan ez az erőm, megvan ez a hatalmam, hogy különbséget tudok tenni igaz és hamis alapján. És honnan jön ez? Az igéből jön, a Bibliából jön, és abból, hogy elhittem, hogy folyamatosan hitet kevertem hozzá, és egy meggyőződéssé vált bennem. Kemény eledelt tudok enni, és meg tudom különböztetni a jót és a rosszat. Úgyhogy törekedj erre. Ne légy olyan, akinek mindig újra meg újra tejecske kell, tudod, mert nincs még fogalmam, amivel megrághatom, hanem igenis hidd el, hogy te növekszel, hidd el, hogy Isten előre visz téged, hidd el, hogy egy nap fel fogsz nőni, és felnőtt érett asszonyként és férfiként fogsz állni Isten jobbján, aki az ő nevében kimegy és bejön. És számíts erre, hogy ez megtörténik. És 6. fejezetnél fogjuk folytatni. Tudjátok, mit kérek tőletek? Csináljátok? Olvassátok a zsidókhoz írt levelet? Kérlek, olvassátok végig, jó? Hányan olvastátok végig az egészet? Most, rendben. Jó. Azt kérem tőletek, hogy az elejétől olvassátok végig, és innentől a 6. egy másodszor. Jó? Tehát kétszer, a 6. kétszer olvassátok el. Jó? Ez a másik házi feladat. Az elsőre, amit adtam, az egyoldalasra 2 hetetek van, jó? 2 hetetek van rá, nem jövő héten kell hozni, hanem utána. Viszont ezt jövő hétre kérem az olvasást. Rendben? És ne felejtsétek el, hogy Isten igéje előtt mezítelenek vagytok mindannyian. Tessék elolvasni. Köszönöm a figyelmeteket, zárjuk egy imával. Mennyei Atyán, köszönjük neked ezt a tanítást, és van hitünk arra, hogy te építesz minket. Van hitünk, hogy te tudod, hogy mit kell hallanunk. Van hitünk, és számítunk rá, hogy azt a jó munkát, amit elkezdtél, elvégzed. És belőlünk olyan embert faragsz, aki kemény eledelt tud enni. Olyan embert, aki alkalmas az igazság és a hamisság megkülönböztetésére, hogy a hit emberei vagyunk, akik nem hátrálnak meg, hogy a hit emberei vagyunk, akik mindvégig kitartanak a meggyőződésükben, és bátran járulnak a kegyelem királyi székéhez. Köszönjük ezt a trónt, kegyelem királyi trónját. Köszönjük. Ez az a hely, amire szükségünk van. Hatalmas Isten, aki megért minket, és akihez mindig jöhetünk segítségért, amikor csak szükségünk van rá. Mindig. Sőt, jönnünk kell. Ezt jelenti a hűségünk, ezt jelenti a kitartásunk. Köszönjük, Jézus, a te drága nevedben. A te drága nevedben. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, Isten áldjon meg, mindenkit el vagyunk bocsátva.